Jó estét kívánok a Daréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, Szigeti Gábor irodalomtörténész. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
A történetírás szerint november 4-én hajnalban indult meg a szovjet támadás Budapest, Magyarország több nagyvárosa és a 56-os magyar forradalom ellen. Amikor erre a beszélgetésre készültem, olvastam, akkor azt láttam, hogy a történettudomány szinte percre pontosan feldolgozza nem csak ezt a napot, hanem az egész forradalom történetét. Meg lehet tudni, hogy ki kicsoda, ki mit csinált, ki kell, vagy lehet, hogy kedves legyen az olvasó, a néző szívének, kiről tudjuk meg, hogy az ember volt. De mintha az irodalom ezen az alaposságú feldolgozással adósunk maradt mind a mai napig, vagy csak én olvasok kevés remek művet. Nem tudom, hogy ennek mi a véleménye, adós maradt-e az irodalom?
Válasszuk külön a kérdéseket. Nem vagyok történész, tehát történészként én nem is merem megítélni a történettudomány eredményeit, de itt is két dologról van szó. Egyfelől valóban sok könyv jelent meg, és sok munka, forráskritika, forráskiadvány jelent meg az elmúlt 15 évben, azonban én nem látom ilyen egységesnek a képet, hogy ebből pontosan lehet tájékozódni. Ha az ember sok művet olvas, akkor azért kiderül, hogy még a mai történettudomány álláspontjai is nagyon ellentétesek időnként bizonyos kérdések megítélésében, vagy konzekvensen kerülnek bizonyos problémákat. Tehát Nagy Imre szerepe az valahogy mindig úgy kezdődik, mintha 56. október 24-én lenne csak jelen, és hogy mi volt ott hajnalban, vagy mi nem volt, azt mindig olyan kétesen úgy félre kell tenni, nem beszélve arról, hogy még mondjuk film, ugye a nemrégiben bemutatott Mészáros Márta film is, eltünteti, hogy itt van egy előélet is, tehát hogy például Nagy Imre, hogy került belügyminiszter, mikor volt belügyminiszter, mikor volt begyűjtési miniszter, mikor zárták ki a pártba, hogy lett miniszterelnök
közvállalomba. De az művészet és az alkotószabadsága nyilván megtestesülnek.
Igen, de, hát, de azért is elég szabadon kezelhet ez a kérdés, mert ezt a történettudomány is többnyire megkerüli. Tehát maga a történettudomány sem egységes, nagyon sok kérdésben. Azon kívül 1956 október, illetve pontosabban november 4-től szigorúan véve elkezdődik a történettudomány részéről, vagy az áltörténettudomány részéről egy rendkívül tudatos történethamisítás. Ugye már 56. decemberén megjelenik az első kötete a Fehér könyvnek, aminek az ötödik kötete aztán 58-ban. Azt az ember, ha elolvassa, már akkor is döbbenetes volt, hogy még az öt köteten belül is van olyan hazug ellentmondás, hogy aki mondjuk az első kötetben lát egy fényképet, az a harmadik kötetben megtudja, hogy nem azt ábrázolja is, hogy az első kötetben, vagy az első kötetben hazudnak, vagy a harmadik.
De ebből hála Istennek a mai történészciónak már nem kell dolgoznia.
Ebből nem kell dolgoznia, csak van 33 év, amíg egy rendkívül tudatos történet. Hamisítás zajlik. Következésképp a történészeknek az is egy nagy feladatuk volt, hogy csak lehány bizonyos dolgot. Alapkérdés, és itt talán már az irodalom is érintve van, tehát a személyes szubjektív élmény, hogy itt 33 éven keresztül úgynevezett történettudományi munkák bizonyították, hogy a rádiót megtámadták a fasiszta ellen, fegyveres ellenforradalmára. Most én 14 éves voltam, és itt voltam a rádiónál, és én az Őrse hegyekben című szovjet filmet láttam nyáron, és abból tanultam meg, hogy ahonnan lőnek, ott van a torkolat tűz, és ahová lőnek, ott halnak meg az emberek. Na most itt a rádiónál egyszer csak elkezdtek villogni a rádióablakok, és mi fejveszetten menekültünk kifelé.
Azt pedig, hogy fasiszták lettek volna, azt nyilván tudta volna.
Azt, hogy fasiszták volna, én nem tudom, természetesen én is üvöltöttem, hogy vesszen Gerő Ruszkik haza, de hogy mondjam, egy civil feldühödött és lelkes tömeg volt, feldühödött a Gerő Ernő beszéd után már inkább. De gyakorlatilag ténykérdés, hogy eleinte arról szólt a történet, hogy az ablakból lőtt, a rádióból lőttek, mi pedig menekültünk, hát én szakadt ruhába értem, engem egy bácsi belökött a teherautó alá. Tehát magának a történettudománynak is meg kellett birkóznia azzal, hogy rettenetesen torz kép élt évtizedeken keresztül 56-ról. Az irodalom pedig nem írhatott. Becsületes írók torzképet nem írtak, egyébként született néhány abszolút torz irodalmi mű, erre már nem is emlékeznek, még az írójuk sem emlékszik lehetőség szerint, ha még él. De igazi, őszinte, jelentős művet írni 56-ról nem lehetett, hiszen az elemi tényeket kellett letagadni. Na most, ha az elemi tényeket sem lehet leírni, akkor egy író nem tud mit itt mondani, mert egyszerűen saját lelkiismeretével kerül szembe. 1990 után pedig, amikor elvileg kinyílt a retesz, és azt mondták, hogy most már mindent lehet írni 56-ról, akkor pedig már az a fajta élmény, a közvetlen élmény másképp működik, amely egy íróban esetleg alkotásra készteti, és az a generáció, az az író generáció, amelyik már ezt történeti távlatból akarja irodalmi művé emelni, az pedig e pillanatban sok minden ok miatt szinte egyáltalán nem törődik 56-tal. A közgondolkodásban valójában nem él, vagy változatlanul is rendkívül hamisan él 56 mítosza. Ilyen-olyan értelemben. Ugye ma délután hallottam az Inforádióban Mécs Imrét nyilatkozni, aki azt mondta, hogy 1956-ban soha nem látott nemzeti egység született, és ami tudja, ő is tudja, hogy 100 évben fordul elő, de akkor az emlékezés szintjén legalább közösen kellene erre, és kellene erre a egységre emlékezni, és ezt próbálta szimbolizálni, ugye az a tette, hogy Mécs Imre ma a temetőben a négy párt különböző tagjával, tehát egy MSZMP-s, egy MSZP-ssel, egy MDF-es, hát félig meddig. Egy MDF-es, egy Fidesz és egy szabaddemokrata képviselővel együtt koszorúztak. Na most itt kezdődik, ahol az irodalom és az írói indulatok megbénulnak, mert azt mondja Mécs Imre, hogy soha nem látott nemzeti egység volt. Kérdezem, mikor? Például november 4-én egyáltalán nem volt nemzeti egység. November 4-én a hajdani nemzeti egységről beszélni, majdnem, hogy azt kell mondanom, hogy tudatos történethamisítás. Aki élt akkor, 1056. november 4-én, az tudja, hogy hihetetlenül távol volt minden, amit nemzeti egységnek lehet nevezni. Na most 56. október 23-án valóban volt egy soha nem látott nemzeti egység. De ez nem egy általános nemzeti egység volt, ennek nagyon konkrét politikai tartalma volt. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ez két dologban fogalmazódott meg. Ruszkik haza, ebben egyetértett a nemzet, még a Magyar Dolgozópártjának számtalan tagja is. A másik pedig, hogy az egypárt rendszert meg kell szüntetni, hogy ez halál az AVH-ra, vagy vesszen gerő, vagy takarodjanak a kommunisták, ez sokféleképpen lehetett megfogalmazni, de az egység abból állt, hogy elege volt ennek az országnak az egypárt rendszerből.
De most, amikor Mécs Imre erről az egységről beszél, akkor ebben nyilván én legalábbis, mint aki 56-ot nem élt át, beleértem a mai politikai helyzetre való reflexiót is, azt, hogy ő nyilvánvalóan helytelennek tartja azt, hogy minden egyes 56-os ünnepkor egymásnak feszül a két politikai tábor, és folyamatos fütyülések vannak a temetőkben, amit ő, mint a forradalomban meglehetősen egyértelmű pozíciót elfoglaló embernek nyilván valamiért rosszul esik, és ebben ő megpróbál valamit tenni. Ez elvitatható tőle?
Nem, én ezt teljesen értem, hogy ő megpróbál egy ilyen konszenzus kialakítani, már csak a saját lelki béke értelme, csak azt kellene egyszer már tisztázni, és ezért nem lehet egységesen ünnepelni, mert amikor az 56 nemzeti egységéről beszélünk, akkor elfelejtjük, hogy nemzeti egység 56 októberében is csak abban volt, hogy mit nem akar ez a nemzet. Na most erről mondjuk a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja, a Magyar Szocialista Párt nem szívesen beszél, mert az egység kifejezette az MDP politikája ellen, és a szovjet jelenlét ellen irányult. Abban a pillanatban, amikor a Nagy Imre kormány, ugye már a november 1-én, ebben egy megváltozott álláspontot képviselt, akkor már távolról sem volt egységes a nemzet. Tehát abban egységes volt 56. október végén, hogy mit nem akar ez az ország, hogy mit akar, vagy hogyan akarja, abban távolról sem. És még bonyolultabb a dolog. Igaza van, nagyon sok forrás nyilvánosságra került, de azért az emberek nem olyan nagyon olvassák ezeket a forrásokat, és bizonyos hazugságok mélyen és hosszan élnek a társadalomban, mert nem újulnak, nem változnak meg, vagy nem kapnak egy új információt. De az ember kézbe veszi például, ugye én még hallottam is 1956. november 1-én Kádár János beszédét. Kádár János 1956. november 1-én azt mondta, csak egy mondatot idézek, amit szó szerint tudok, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt rendületlenül támogatja a kormány azon álláspontját, amely szorgalmazza a szovjet csapatok azonnali kivon. Mondta Kádár János november 1-én.
Igen, csak akkor az ő pozíciója meglehetősen bizonytalan volt, hiszen még, ha jól emlékszem, a történetírás legalábbis azt mondja, hogy nagyon erősek voltak a munkástanácsok, a szovjet tankok még dübörögtek, és Kádár János nem tudhatta, hogy Nagy Imrével egyébként mi van.
pillanat, én november 1-ről beszélek, amikor a parlament, amikor a szovjet tankok nem dübörögtek, mert Budapestről kivonultak, a Magyar Szocialista Munkáspárt újjáalakult, Kádár János Nagy Imre kormányának államminisztere volt, legfeljebb, na most itt jön a történelemtudomány és az információ áramlás, vagy az információ szerepe, legfeljebb Nagy Imre se, sőt, nagyon valószínű, hogy november 1-én Nagy Imre se tudta, hogy az a Kádár János, aki most arról beszél a rádióban, hogy egyetért vele a szovjet csapatok kivonásával, az 3 nappal korábban Andropov szovjet nagykövethez, és kérte, hogy a szovjet csapatok jöjjenek még Magyarországra. Most ez 92-ig nem volt köztudott, hogy Kádár kérte Andropovot, hogy még több szovjet katona jöjjön Magyarországra november 1-e előtt. November 1-én egyetértett azzal, hogy vonuljanak ki, november 4-én pedig egyetértett azzal, hogy őt ide küldték a szovjetek. Ugye ez is egy ilyen bonyolult kérdés, hogy ki hívta be a szovjeteket.
Bocsánat, elmondanunk a híreket, utána innen folytatjuk.
Köszönöm.